Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket kezdjük meg énekszóval is. A 303. dicséretünk első versét énekeljük, és ne is zárjuk be majd az énekeskönyvünket, hiszen ahogy az eddigi Isten tiszteleteinken is, úgy most is ezt az adventi éneket fogjuk tanulni, ismételni. Egész Isten tisztelet alatt. Tehát a 303. dicséretünk első versét énekeljük, mert íme így kezdődik: Jöjj népek megváltója! Foglaljunk helyet, és folytassuk Istenünk magasztalását. A már megkezdett énekünk másodiktól a hatodik versig tartó verseivel. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk.
Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének első 12 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ki hitte volna el, amit hallottunk? és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Mint vesszőszál sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta meg, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokaknak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
Amen. Gyertek fennállva, válaszoljunk Istennek imádságban. Istenünk, magasztalunk téged, mint érthetetlen, felfoghatatlan, kegyelmes Istent, aki érthetővé és befogadhatóvá tetted magad nekünk, aki szerethető Isten vagy, aki szerető Isten vagy. Így magasztalunk téged most, Úr Jézus Krisztus, egyszülött fiú, mi Urunk. És Urunk, dicsérünk téged azért, mert te igaz vagy, és sokakat teszel igazzá áltozatod által. Dicsőítünk téged, mint Isten bárányát, aki a mi terheinket, mi szenvedéseinket, mi nyomorúságainkat, bűneinket, a nagy betegségünket, a tőled való elidegenedést hordoztad ott a kereszten. De Urunk, köszönjük neked, hogy a prófétai igével mondhatjuk, hogy már nem így várunk téged vissza. Nem úgy, mint szenvedő urat, hanem úgy, mint aki felépült, mint aki örökké tartó Isten, békesség fejedelme. Úgy várunk vissza, mint tökéletes áldozatot, aki feltámadtál, élsz és uralkodsz. És Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk most még hozzád, azelőtt, mielőtt te jönnél hozzánk. Köszönjük, hogy van lehetőség megtérésre, újjászületésre, bocsánatkérésre, bűnbocsánat kapásra. Te benned. Ezért most magasztaljuk a te lényedet, fenségedet. Kérünk téged, hogy személyesen szólj hozzánk, hogy hadd legyen igazzá az Isten tiszteletünk. Amen. Isten igéjét, melyet szent lelke segítségével hirdetni szeretnék ma köztetek, olvasom János evangéliumából, az első fejezetből, a 29-től a 34. versig tartó igeszakaszt, ahonnan így szól Isten igéje. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertél legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, a mai igénkben keresztelő János egy a zsidók számára jól ismert képet használ. Mi nekünk talán már annyira, ha nem is mindenkinek ismeretes ez a kép, ezért mondjuk el, hogy miről szól. És azért is van erre jogunk, mert maga az ige is Jézus Krisztus személyét taglalja végig. Tehát amikor beszél keresztelő János, akkor végig azt hirdeti, hogy kicsoda az Úr Jézus ebben a néhány mondatban, amit az előbb felolvastam. Úgyhogy figyeljünk erre most mi is, kezdve azzal a képpel, és a leginkább e köré csoportosulva, azzal a felkiáltással, amit a kiáltó szó János mondott a pusztában, ott a Jordán partján, azoknak az embereknek, akik jöttek hozzá megkeresztelkedni. Íme, lássátok az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mire is gondol? A bárány, mint fogalom, emlékeztet az ószövetségi áldozati kultuszra. A jeruzsálemi templomban volt egy idő, főleg a fogság előtt, amikor naponta reggel és este bemutattak egy-egy bárányt áldozatul. Ez volt az úgynevezett állandó, vagyis támid áldozat. Ezen túl azonban sokkal jelentősebb az az áldozat, amelyet évenként az egyiptomi szabadulásból, az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékére mutatott be a főpap, azért, hogy Izrael számára engesztelés szerezzen. Ehhez az áldozathoz olyan képek társultak, mint aki vitt, és tudjuk, hogy még a legszegényebbekről is gondoskodott Isten, azt mondta, hogy követtek el bűnöket. Ezt, aki egy kicsit is végig gondolja az életét, látja azt, hogy miket élt meg, miket tett meg, mik történtek vele, rá kell, hogy jöjjön, hogy neki is vannak bűnei. És azt mondta az Isten egyébként egyedülálló módon, mert minden más vallás istene, akik körülvették Izraelt, az etetésre szorult, ez volt az áldozat, meg kell etetnünk az Istent. A Zsoltárok 50-t, aki olvassa, az erről hallhat, erről olvashat. Azt mondja Isten, hogy ne haragudjatok, én valódi Isten vagyok, és higgyétek már el, hogy enyém a mező minden vadja, nem szorulok arra, hogy ti nekem levágjatok egy kecskét, vagy egy szarvasmarhát, vagy egy bárányt. Elhiszitek? Nem szorulok rá. Aztán voltak olyan istenek is, meg az isteneknek azért is áldoztak a környező népek, hogy kivívják a sikert tőlük. Azért áldoztak, Mert hogyha adok valamit az Istennek, akkor abban reménykedek, ilyen kereslet-kínálat elvén, hogy akkor majd az Isten is ad nekem cserébe valamit. És voltak olyan szokások is, olyan áldozatok is, amelyekben az Istent próbálták kiengesztelni, hogy ne haragudjon már rájuk. Ne büntesse már őket. Balsors, akit régen tép, hozzon már rá végeztendőt. Egyedül Izrael Istene volt az, aki azt mondta, hogy azért mutass be áldozatot, azért is, mert egy ártatlan, tökéletes bárány, vagy valamilyen állat, a szegényebbeknek, akiknek nem tellett, még arra is gondolt Isten. Tudjuk, hogy Mária és József például ebbe a kategóriába tartozott, mert ők is két gerlicét vittek magukkal, két galambot. Akinek nem volt pénze bárányra, vagy valami nagyobb állatra, az is áldozhatott. Sőt, tudjuk, hogy Mária és József még csak nem is mély szegénységben voltak, mert aki mély szegénységben volt, még az is áldozhatott. Annak lisztet kellett, meg volt a módja, hogy mit áldozhat. Tehát az Isten mindenkiről gondoskodott, és azt mondta, hogy nem te fogsz kiengesztelni, nem te rajtad verem le a bűneidnek a büntetését, viszont meg kell látnod, hogy az igazság szerint, amit annyira hiányolsz sokszor, a bűnnek büntetése van. Nem csak a másik bűnének, amit annyira vársz, hogy jaj, ha létezik az Isten, ha igazságos az Isten, csak büntetné meg. De azt már, azzal már kevesebbet foglalkozunk, hogy hát és mi van az én bűnömmel? Mi van azzal, ami engem terhel, ami az én lelki ismeretemet terheli, ami ott van sötét emlékként a múltamból, amit szégyellek? Mi van azzal? És egyedül az élő, igaz Isten volt az, aki azt mondta, hogy azért mutass be áldozatot, hogy neked könnyebb legyen. Mert én szeretném, szeretetből, mert én törődök veled, és azt akarom, hogy ne cipeld ennek a terhét. És egy ártatlan állat fog meghalni, egy ártatlan élőlény a te vétkeidért. És ennek a jelképes cselekedete, hogy erre emlékeztessék mindig magukat, az volt, hogy először a családfők, mindenki a saját családjáira kér vitte az áldozatot, rátette a kezét annak az állatnak a fejére, amit hozott, és ezzel elismerte, hogy az én bűnöm, az most rászáll. És így áldozta fel. Először a korai korokban még a családfő, aztán utána majd később a kultusz kialakulásával már a pap áldozta fel az állatot. Megvolt ennek a módja. És, mint ahogy hallhattuk is, ha nem is tehette meg egy ember, hogy többször, évente többször áldozatot mutasson be, volt Jeruzsálemben a fogság után is nagy templom, újjáépült nagy templom, és akkor oda lehetett vinni az áldozatokat. De mivel sokan messze laktak, ezért évente egyszer legalább fel kellett jönni a Páska ünnepére, és akkor kellett áldozatot bemutatni. És ez idő tájt a főpap is bemutatott egy áldozatot, itt a nép vénei, a nép vezetői, ma így mondanánk csúnya szóval, hogy a politikusok tették rá a kezüket, mint a nép képviselői, mint a döntéshozók, arra az áldozati állatra, és a pap levágta az állatot, a kövérjét elégette, a vérével meghintette, először megkente az áldozati oltárnak a szarvait, aztán utána meghintette vele az áldozó halmot is, és ha olvasunk olyat is, hogy magát először a szent sátort, majd később a templomot is meg kellett hintenie vérrel a papnak. Milyen jelentősége van ennek a képnek? Nagyon gazdag jelentéstartalommal bír. Nevezetesen az engeszteléssel, hogy Isten nem haragszik rád, mert az igazsága az már végbe ment. A büntetése az már végbe ment, és nem rajtad ment végbe, hanem máson. Megmenekültél. Vagy így is mondhatnánk, fiatalok talán jobban értékelik, megúsztad. Sőt, ennél többet is jelent, a vérnek az a jelentősége, hogy az életet szimbolizálja. Ha az embernek elfogy a vére, vagy hogyha valami baj van a vérével, mai világban is tudjuk azt, hogy akkor nagy a baj. Pont ezért használták képként az Ószövetség korában, meg utána is, az életet szimbolizálta. És azt mondta Isten, hogy vérért vért kell adni, életért életet kell adni. Az élet életből élhet. És pontosan ezért emlékeztetésül hintették meg vele a templomot, meg kenték be vele az oltárt, mert arra emlékeztetett ez, hogy Isten nem csak kiengesztelődött, nem csak megbocsátott, hanem meg is tisztít. Ezt Jézus Krisztus így mondta egy bűnös asszonynak: senki nem kárhoztat téged. Én sem kárhoztatlak, megbocsátottam neked. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát ennek van egy folytatása. Itt a engesztelés, én, nekem nincs bajom veled, megbocsátottam, és jön a megtisztítás utána, eredj el, és többé ne vétkezzél. Na most a farizeusok, szadduceusok, írástudók, és néhány zsidó, akinek nem tetszett az Úr Jézusnak a fellépése, és akik nem ismerték el Úrnak őt, azok pontosan ezen voltak felháborodva, hogyha emlékeztek. Márk evangéliumának második fejezetében olvassuk, hogy ki ez, hogy azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Hát ezt Isten mondhatja ki, hát ezt a pap szájából kell hallanunk. Hát ez csak az áldozat révén lehetséges, sehogy máshogy. De Isten azért mondhatta, mert ő is tisztában volt azzal, amit János így mond, ő, Jézus Krisztus az Isten tökéletes báránya. A zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy az áldozatok ugyanis csak árnyékai voltak, csak előkészítői voltak annak, hogy lesz majd egy tökéletes áldozat, lesz majd egy próféta, és akkor ugye, ahogy múltkor mondtuk, keveredtek a képek, hogy most akkor próféta lesz, vagy szabadító, isteni küldött, valami királyféle, aztán Ézsaiásnál ilyet olvasunk, hallhattuk, hogy akkor most ez az egy dolog, hogy király lesz, és hogy majd megment minket, és szétcsap az ellenségeink közül, és diadalra arat, de az hogy fér össze azzal, hogy közben meg szenvedő szolga? Mi? És csúnya lesz, és emberektől megvetett, és kitaszított, és fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Hogy fér össze ez a két kép? Hát így fér össze. A kereszten fér össze, Jézus Krisztusban fér össze. Isten is egyszerre, Isten képviseli, meg ember is. Engesztelő, jóvátételi, béke áldozat. Nem teljesen ugyanazok, mégis szinte egymás szinonimái voltak az Ószövetségben. Mindegyik vér áldozat volt. A vérét és a kövérjét használták az állatnak, de amit kevesen tudnak utána, hogy ezután, mint ahogy az új szövetségben az apa rendez egy partit a fiának, és azt mondja, hogy gyertek és örüljünk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett, de megtaláltatott. Kevesen tudják, hogy az áldozat az nem az volt, hogy az Istennek adtunk valamit, és vártunk cserébe valamit, hanem ez a közösségről szólt, Isten és ember között. Hanem ezután volt egy nagy lakoma, annak az állatnak a húsából, amit ott elégettek. És azt fejezte ez ki jelképesen, hogy Isten együtt teszik az emberekkel. Hogy Isten közösséget vállal. Akkor is velem, hogyha én magam nem vállalnék közösséget magammal. Hogy Isten előkészítette, hogy Isten megteremtette annak a lehetőségét, hogy én tiszta lelkiismerettel újra közösségben lehessek vele. És Jézus Krisztus ezt hozta el. Amikor keresztelő János rámutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, akkor ott Ézsaiás prófétát idézve azt mondja, hogy ő az a tökéletes áldozat, akit Isten küldött, és aki elveszi a bűneinket. Aki helyettünk ment fel oda a keresztre. Aki nem csak egy áldozat volt, hanem az áldozat, csupa nagybetűvel. Aki Istenként áldozta fel magát. Akinek nem kellett, mert a főpapoknak mindig először magukért kellett áldozni, mert ők is csak emberek voltak, ők is bűnösök voltak. De ő nem volt bűnös. Nem követette el bűnt itt a földön. Számunkra hihetetlen, számunkra lehetetlen, neki nem volt az. És ezért ő egyben bárányként is, főpapként is, micsoda sok kép, micsoda gazdag tára annak, hogy Isten megbocsát neked. Így ment fel az Úr Jézus Krisztus a keresztre. Így szerzett engesztelést, jóvátételt. Így mondta el, hogy Isten megbékített téged magával. Békülj meg te is Istennel. Mert ennek van egy ilyen része is, ugye? Békülj meg te is Istennel. Istenen nem múlik, Isten már megbékült veled, de csak akkor lesz tiéd az áldozat. Ezért a lehet, hogy sokak számára unalmasnak tűnő kép, amit idéztem, de neked is oda kell tenned a kezed jelképesen az állatnak a fejére. Neked is oda kell tenned a kezed imádságra, és azt mondani, hogy Úr Jézus Krisztus, én ezt köszönöm, mert elfogadom tőled. Ez nekem kell. Kell a bűnbocsánatod. Ezért fontos az, hogy tudjátok, azok az embereknek a többsége legalábbis, akik hallották Jánosnak ezt a szavát, azok egyszerre kapták fel a szemüket, a fejüket, csillant fel a szemük, és lélegeztek fel. Hú, akkor ő az! Ezért mondja János, hogy ő az, akiről eddig beszéltem nektek. Hogy én vízzel keresztelek, de eljön az, aki hatalmasabb nálam, aki szent lélekkel keresztel. Én el tudom nektek mondani, hogy az Istennel most rendeződött a kapcsolatotok, ez a keresztelés, de nem tudlak titeket megtisztítani. Nem tudok új szövetséget írni a szívetekbe. Nem tudlak megváltoztatni titeket. A döntésetek sem tud megváltoztatni titeket. Na ez egy különösen fájó és kemény igazság nekünk embereknek. Mert Isten nélkül mindig azt hiszük, hogy mi meg tudjuk változtatni magunkat a jó irányba. Hogy sikerülhet, hogy összeszedhetem magam, hogy jobb emberré válhatok, csak azért, mert eldöntöm egyik napról a másikra. Most már istenes ember lehetek, most már hívő ember lehetek, mert én innentől kezdve, és akkor hozzuk a formalitásokat, mint ott a keresztség. Azt tartott meg? Dehogy azt tart meg? Az, hogy lenyomták az ember fejét a Jordánba, büdös, piszkos Jordánba, azt tart meg? Dehogy az? Dehogy az? Hanem az új élet, amire János bíztatott. Azt mondja, hogy térjetek meg, térjetek Istenhez. De eljött az Isten báránya, aki meg ezt ténylegesen lehetővé tette. Ezért is mondjuk, tudom, hogy már volt szó róla, de egy kitekintés erejéig, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, ezért olyan nagyon fontos, hogy csak János keresztségét ismeri az ember, megtérés, bűnbánat, bűnbocsánat, vagy pedig Jézus keresztségét ismeri már. Amiben van megtérés, bűnbánat, bűnbocsánat, és ott van a szabadító Isten. Ott van benne az, akiben tudhatod, hogy ez tartós. Ez az egész. Hogy ez a tiéd, tényleg ez az egész. Hogy ennek örülni lehet, hogy ezért hálásnak lehet lenni, hogy ezért lehet felszabadultan élni. Ezért nem mindegy. És János is így mutat rá. Lássátok, őt kell, hogy lássátok. Ez a feladatotok, ez az egyetlen feladatotok, hogy lássátok meg. Ragyogjon fel nektek, gyönyörködjetek végre benne. Hogy végre nem nektek kell. És ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy nem te vagy az áldozat. Mert nagyon sokszor pont azért, mert mi szeretnénk magunk megoldani a magunk életét, éppen ezért kimondva, kimondottanul, nagyon sokszor magunkra veszünk tévedésből egy isteni szerepet, az áldozat szerepét. Ez arról szól, hogy én jó ember vagyok, de annyi minden történt velem. A múltamban, a szülői házamban. Annyi minden történt velem, fiatalok, az iskolában. Annyi minden történt velem abban a közösségben, amiben tartoztam. Lehet, hogy nem is kellett volna oda tartoznom. Annyi minden történik velem a kapcsolataimban, a házasságomban. Én nem tudom. Lehet, hogy a feleségek is ilyenek, én férként nagyon sokszor találom magam az áldozat szerepében. Tudják, meg tudjátok testvérek, olyan jó, hogy nem mi vagyunk az áldozatok. Lehet, hogy van terheltséged. Biztosan van nyomorod. Biztosan te is szenvedsz mások bűnétől, és szenveded, hogy rosszak veled, és lehet, hogy már a saját magad bűneitől is szenvedsz. De mindaddig, míg mentegeted magad, amíg jobb színben tetszelegsz magad előtt, mint ami vagy, mindaddig, amíg nem ismered be, hogy igen, lehet, hogy a másik tett velem szörnyűségeket, de én se vagyok ártatlan. De én se vagyok tökéletes. De én is tettem azért, hogy ez a kapcsolat megromoljon. Szeretnék jó lenni. Ez egy nagyon igaz mondat. Nyugodtan mondhatod, mert ez igaz is. Igyekszem, törekszem rá. De azt látom sok kudarcból, sok fájdalomból, hogy nem sikerült. És azt élem át, hogy vége az életemnek. Megtörtem. Tudjátok, ezért nagyon fontos, hogy Keresztelő János ezeknek az embereknek mondja. Nem mindenki éhez. Csak azoké, akik látják már azt, hogy az ő áldozatuk kevés. Hogy a másra mutogatás, meg a magukra mutogatás már nem ér semmit. Nem lesz tőle jobb az életük, nem lesz tőle könnyebb nekik. Nem tudnak bebizonyítani, megmagyarázni vele semmit. Akikben ott az igény, hogy mit tegyünk akkor, hogy a mennybe jussunk, mit tegyünk akkor, hogy újra kapcsolatunk legyen Istennel, mit tegyünk akkor, hogy rendezett legyen az életünk. És János azt mondja, hogy hát tegyétek meg, amit tudtok, térjetek meg, fejezzétek ki, hogy ti az Istenhez akartok tartozni, annyira örülök neked, aki itt vagy. Még kifejeződik abban, hogy itt ülsz a templompadban, hogy szeretnéd rendezni az Istennel. Kifejeződik benne az, hogy szeretnéd ápolni az Istennel, hiszen nagyon sokan már hívőként ülhettek itt. Hála az Úrnak érte. És olyan fontos, hogy Isten azt mondja, hogy nem ezen múlik, de ez is nagyon fontos, hanem azon múlik, hogy én eljöttem. Én megjelentem, én megtettem a magamét, és lehetőséget adtam neked. Élj vele! Élj velem! Az Isten báránya. Láttam, ahogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Azt mondja János. Tudjátok, addig is voltak karizmatikus vezetők. Addig is voltak olyanok, akiktől azt hitték, hogy na majd ő fog engem megszabadítani. Nem tudom, hogy neked ki volt az, akire így néztél. Lehet, hogy egy szerelem, lehet, hogy egy házastárs, lehet, hogy egy barát. Még az is lehet, hogy egy politikus, mint Izrael korában. Lehet, hogy egy társ, egy barát. Lehet, hogy más. Ő az, aki meg tud szabadítani. Mert nem csak egyszer leszállt rá, mint az Ószövetségbe egy-egy emberre az Isten lelke, hanem ő az, aki meg is nyugodott. Hanem ő az, akivel ott volt Isten lelke. Ezt mondták el a kortársai is, hogy ez nem igaz, ez egy olyan ember, aki nem is ember. Aki valami jobb, aki valami több, mint mi vagyunk. Felfedezték, csak nem tudták ilyen szépen kimondani, mint Keresztelő János. Ő az Isten báránya. Ő az, akire szükséged van. És így kiküszöbölheted azt, hogy utána gondolkodj, most én akkor megtértem? Nem tértem meg? Újjá vagyok születve? Nem vagyok újjá születve? Méltó vagyok Istenhez? Méltatlan vagyok? Annyi kérdés feszül bennünk, és az ige azt mondja, hogy na ez az, amin már túl kéne lenni, túl kéne lendülni, és szilárdan, meggyőződésesen hinni, hogy igen, nem magamért, hanem azért, mert én elfogadtam, és tudom, hogy ő megtett értem mindent. Hiszen a zsidókhoz írt levél úgy folytatódik, amit már idéztem nektek, hogy ő egyszer s mindenkorra örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Tökéletes áldozat volt egyszer és mindenkorra. Azért, hogy neked ne legyenek kétségeid. Azért, hogyha kétségeskedsz is, akkor se esz kétségbe. Hogyha meginog a hited, akkor is tudjad, hogy de van Úr Jézus Krisztusom. Nekem ma reggel volt az az imádságom. Fantasztikus volt a napi igében olvasni. A reménység Istene töltsön be. És akkor elmondtam Istennek, hogy Istenem, nincs örömöm, nincs békességem, de köszönöm azt, és ez a hívő embernek a sajátja, de köszönöm azt, hogy te a reménység Istene, az én Istenemmé is tetted magad. Ezért tőled kérek örömöt, tőled kérek békességet, akkor is, hogyha én most nem érzem, hogy lenne. Ez a tiéd is, testvér, hidd el. Ő az, ugyanis így folytatja János, aki elveszi a világ bűnét. Hát a világban azért én úgy hiszem, hogy te is benne vagy, nem? Még te is. Akármit tettél, akárhogy vádol a lelkiismereted, Isten elveszi, sőt, így is lehetne fordítani, hogy felveszi, hogy eltávolítsa a világ bűnét. Magára vette szennyes ruhámat, énekeljük az egyik kedves lelki énekükben, megbékítette Istent, atyámat. A bűn az átok, a kín az átok, én bűnöm ára, de ő felvitte a Golgotára. Na erről van szó. Nem rólad van szó, nem arról van szó, hogy te vajon minden bűnödet láttad-e már? Hát akkor a Zsoltáros hogy imádkozhatna így, hogy a titkos bűnöktől, Uram, amik számomra is rejtettek voltak eddig, attól is ments meg. Azt is bocsáss meg nekem. Nem arról van szó, hogy te vajon minden elemnek megfeleltél-e. Az a Jánosi keresztség. Hogy te vajon fixen volt-e egy ember, akivel tudtál imádkozni, mert ha nincs, akkor nem tértél meg. Vagy te egy helyre, nekik a Jordán volt, nekünk meg milyen helyeink vannak. csendes hetek, ahol voltak, vagy vannak, vagy itt Nagykovácsi, vagy Pasarét, vagy nem tudom, ha te nem ott értél meg, hát az nem biztos. Egyedül Isten fiáért térhetünk meg, és Isten fia arra biztat, hogy térj meg. Térj hozzám, hogy mondja szintén a prófétai szó, mert megváltottalak. Tedd le, ne cipeld a bűneidet. Kérj rájuk bocsánatot. Én vagyok az, aki elveszem, felveszem, hogy eltávolítsam a bűneidet. Adja Isten, hogy tudjunk így tekinteni rá, így megerősödni a személyében, akkor, amikor magunkban egyáltalán nem is vagyunk biztosak. Milyen jó, hogy Istenben akkor is biztosak lehetünk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked tökéletes áldozatodat, és kérünk téged, hogy hadd éljünk ebből. Kérünk téged, hogy napról napra hadd kérjünk bocsánatot tőled, de már azzal a hittel és felszabadultsággal, hogy érted, nem magunkért, nem a mi cselekedeteinkért, hanem a te nagy irgalmadból részeit lehetünk. Hogy te, aki bűnt nem ismertél, nem állhattad, egyé váltál a bűneinkkel, mindennel, a múltban elkövetettel, a most elkövetettel, a jelenben, a jövőben elkövetendő bűneinkkel, azért, hogy mi Isten igazsága legyünk benned, Istenünk, Jézusunk. Kérünk téged, hogy segíts azoknak, akiknek ezt nehéz elhinni. Kérünk téged, hogy értesd meg velük, hogy a te kegyelmedet te adod, és ezt el lehet venni, el lehet fogadni. Kérünk téged, hogy minden nyomorúságunkban adjon erőt és vigasztalást, akár betegségben, akár magányosságban, akár a gyászterhében, akár háborúságainkban. Kérünk, hogy adjon erőt és vigasztalást, hogy a reménység Istene a miénké tette magát. Áldott légy érte, és kérünk, hogy fogadd kedvesen csendben elmondott imádságainkat, válaszainkat. Lehet, hogy valakinek az lesz, hogy én még eddig nem értettem, nem hallottam, de köszönöm neked, és elfogadom. Imádkozzunk. Jézus mondja, jól tudja a ti, atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk tovább Isten igéjére adott válaszunkat énekszóban is. A 303. megkezdett dicséretünknek az utolsó, 7. versében már csak az marad, ami, hogyha megvolt az engesztelő áldozat, akkor utána volt egy ilyen, hogy hála áldozat. Az egészen elégett. Úgyhogy hála áldozat marad, az Isten tisztelete marad, csak a magunk hibáztatása helyett, meg az Isten lekicsinlése helyett. Dicsőség neked, Urunk, mi kegyelmes megváltunk. Ezt énekeljük most.
True.
szeretnék először hirdetni, aztán utána lesz egy különleges hirdetésünk majd a végén. Most vasárnap a szokott rend szerint haladunk, tehát 15 órakor konfirmációs előkészítőre várjuk az érintetteket, 16 órára kis ifire, a konfirmációra készülő és konfirmált, valamint a gimnazista korosztályt, 17 órától nagy ifire az egyetemista és fiatal felnőtt korosztályt, és szeretném hirdetni, hogy most még vannak alkalmak, tehát most még gyertek, mert jövő héten már 24-e van, akkor már mindenki a családdal lesz majd délután is. Hirdetem, hogy bibliaóránk lesz csütörtökön este 6:30 órai kezdettel itt a templomban, és hirdetem nektek a testvéreim a karácsonyi ünnepkör alkalmait. Szeretném mutatni, még plakátolni nem tudtuk, majd ezzel kapcsolatban is hirdetek, de megvannak a karácsonyi ünnepkör alkalmai. Aki fent van a hírlevélen, az már tudhatja, aki nincs, az feliratkozhat itt. De azért gyorsan fussunk át rajta. Tehát december 21-én lesz az utolsó bibliaóra 2023-as évben, ezt már mondtam. December 24-én 10 órakor lesz 4. advent vasárnapi istentiszteletünk. Egyben, ez most a szentesti istentisztelet is, csak egyben itt délelőtt a templomban, a gyerekek műsorával, gyertek és hívogassatok másokat is. December 25-én, karácsony első napján úrvacsorás istentiszteletben lehetünk együtt. December 26-án lesz szintén 10 órakor itt a templomban karácsonyi második napi istentiszteletünk. December 31-e is, mint ahogy 24-e is, most pont ezt a kegyelmet kaphattuk meg Istenünktől, hogy pont az úrnapjára is esik, úgyhogy így hívogatunk titeket 10 órára, óévi úrvacsorás istentiszteletre. Hirdetem még, hogy január 1-én 11 órától lesz az újévi istentiszteletünk, és utána január 8-án is lesz majd úrnapi istentiszteletünk már. Hirdetem még azt, hogy a Bármadas gimnáziumba többen járnak itt a gyülekezetünkből. Kaptunk levelet, amit ide ki is tettem a kis asztalra. Ebben tájékoztató van arról, hogyha valaki szeretné gyerekét, unokáját a Bármadasba irattatni, akkor arra van lehetősége. Itt van egy a tájékoztató alatt adatlap is, ezeket ki lehet tölteni, és akkor nekik eljuttatni. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik adakoztak. A református szeretett szolgálat még nem vitte el, ez rossz hír is, meg jó hír is. Aki még csak most értesül róla, de szeretne adni mély szegénységben élő családoknak karácsonyra tartós élelmiszert, innen lehet elvinni dobozt, és hogyha ma este még hozza, ifiken nyitva van a templom ajtaja, hogyha ide behozza, lerakja, akkor még az el fog érni, mert hétfőn tudnak csak érte jönni. Hirdetem természetesen, hogy a gyülekezet adakozásaira is figyeljetek, kiadásainkra. Csak azért, hogy tudjuk, szeretet ünnepe és a többi, békesség mondjuk, de most is gondok urral egy 100.000 forintos számlát kell majd elutalnunk az Isten tisztelet után. És a persely pénzünk egy vasárnap azért 55-56.000 forint körül szokott alakulni. Mindenki adja össze, hogy jön ez össze a matek. Értem, hogy 4 vagy 5 vasárnap van egy hónapban, de utána még vannak fizetéseink is, ugye még vannak számláink is, ez csak az a számla, hogy a kazánt karban tartották. Ez nem az, hogy fűtésünk van, és egy hónapig volt fűtésünk, hanem még ott van a gázszámla is külön. Úgyhogy testvérek, akit Isten lelke arra indít, mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, nekedtelenül vagy kényszerűségben, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen őriző pásztorunk, és engedjétek meg, hogy a hirdetéseket folytassuk egy különleges hirdetéssel, egy köszöntéssel. Szeretnénk köszönteni testvérünket, Salla Ferencnét, de mindenki csak Magdi nének szólítja, mindenki így ismeri, és ő olyan gyülekezeti tagunk, akiről én már a jó híre megelőzte, és úgy is hallottam, hogy még nem találkozhattunk vele. Úgyhogy nagy megtiszteltetés, hogy köszönhetem a szülinapján a gyülekezetünk nevében, ugyanis pont ma, hogyha jól tudom, ma 90 éves. Egy igét szeretnék felolvasni személyesen most Magdinének, Ézsaiás próféta könyve 46. fejezetének a 4. versét köszöntésképpen. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Mi változunk, míg a földön élünk. Isten ugyanaz marad. És ez nagyon megnyugtató. Mert nem csak idős korban hordoz, nem ezt olvassuk, hanem azt, hogy addig is rá vagyunk utalva a hordozására. Őszkorotokig én hordozlak. Hálásak vagyunk neki, mint teremtőnek, Magdi néni életéért. Gyülekezetünk missziói egyház községé alakulása óta alapítótakként, hűséges templomba járás, a szeretetszolgálat a takarításban, szervezésben, kapcsolattartásban, gyermekmissziókban részvétele, mind-mind a szabadító Istenéről beszél számunkra. Isten is megbecsül. Azt olvastuk ebben az igében. De nem azért, amit tettünk, és hadd mondjam így Magdinének, hogy nem is addig, amíg tesszük, hanem mert szeret, és mert mindent megtesz értünk. Ígérete a gyülekezetünk áldás kívánása is. Vigye, hordozza tovább, naponként legyen Magdi néni szabadítója, itt a földön még sok évig, és az örökké valóságban mindennél tovább. Szeretettel köszöntjük. És Gondnok úrral egy kis ajándékot is adunk át. Énekeljük közösen is köszöntésként, áldáskívánásként a 134. Zsoltárunk 3. versét. Megáldjon téged az Isten. Álljunk fel! Maradjunk is állva, hogy minket is áldhasson Isten. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Amen. Himnuszunkat énekeljük. Kedvel bőr. áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.
Hála legyen érte.